Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 266. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Annyi multidézés után, amelyet több ezer éves barlang, rajzok, hajóroncsok és festményekkel üzenő tűzfalak szegélyeztek, az előző héten az adás zárásaként eljutottunk napjainkig. Az említett faldekorációk, persze ha arra érdemes művész tollából, pontosabban festék szórójából kerültek a függőleges felületre, nem csak hogy egy egész történetet képesek elmesélni, de akár mindenki számára, idézőjelben szó szerint ugyanazt jelenthetik. A feltételes módhoz feltétlenül ragaszkodnunk kell, hiszen legyen bármilyen populáris egy alkotás, semmiféle, más vagy némileg eltérő jelentéssel bír, attól függően, hogy ki nézi. Kor, nem, származás, világnézet, iskolázottság és még rengeteg tényező határozza meg, hogy a befogadó milyen kódokat ismer fel a képen, majd azokat hogyan konvertálja gondolatokká. Egy egészen specifikus, hiperaktuális és vagy egy konkrét szubkultúrához kötődő motívum pedig szélsőségesen leszűkíti a dekódolók számát. Az emojikat, főleg az alapdarabokat, ahogy arról jó pár héttel ezelőtt már beszéltünk, szinte minden felhasználó azonos jelentéssel ruházza fel. Használatuk ezért is vált elterjedté, azon túl, hogy felgyorsítja a kommunikációt. Sokan esküsznek a mindenhatóságára, vagyis hogy szavak felhasználása nélkül pusztán hangulatjelek egymás utánjával összetett mondatokat képesek alkotni. Biztosan van rá példa, de árnyalt kifejezésekre nem igazán alkalmas, pusztán a saját eszközrendszerén keresztül. Mert hiába találunk a telefonunkban egyre több típusú smiley-t, nincs rá garancia, hogy a pici balra húzott szája, kerek sárga fejen, vagy a mosolyt kiegészítő felfelé tekintő szempár mindenkinek ugyanolyan értelemben módosítja az eredeti mosolygó arcot. Akkor képes széles körben pontosan értelmezhető mondattá fejlődni egy emoji sor, ha például egy klasszikus idézetet, közismert kifejezést vagy valamilyen címet takar, legyen az irodalom vagy filmművészet. Nem véletlen, hogy jó pár kvíz, ismeretterjesztő játék használja feladványként ezt a módszert. Ezekben az esetekben viszont csupán a megfelelő értelmezésről van szó. Na jó, nem olyan csupán az, de szintlépésnek tekinthetjük, ha a megértés után, felismerve a vizualitás jelentőségét, az elsajátításhoz már mi magunk kezdjük használni, illetve alkotjuk meg az ábrát. Mert ha tegyük föl, hogy a gyaloggalopból az egyik kedvenc jelenetem az agresszív nyúl esete, akkor egy legalább a magam számára felismerhető nyuszit rajzolok a történelem jegyzeteimnek azon részéhez, ahol akkor a középkori Angliáról van szó. Ez most természetesen egy leegyszerűsítése volt annak a tanulási metódusnak, amelyben Lantos Mihály a múltkori adásban egyelőre csak betekintést nyújtott. A tanulásmódszertani szakértő ma bővebben kifejti a működési elvet, és a vizualitáson túl más, a megjegyzést segítő kiegészítést is bemutat. Most azonban ő is először az emojik szerepét mérlegeli a megértés szempontjából.
Első megálló.
A digitális kommunikációnak mióta létezik, azóta a kiegészítői az emotikonok vagy az emojik, és nagyon sokan mondjuk arra hívtak fel figyelmet, hogy hát na, ez a kultúra, az írásbeliség visszafejlődése, és valójában most csak azt látom, hogy meg van támogatva az írás, tehát nem kell nekem zárójelbe odaírnom azt, hogy ne érts félre, ez most csak szarkazmus volt, és egyébként úgy gondolom, hogy, hanem odarakok egy emojit, ha a megfelelőt rakom oda, és már is érthető. Illetve a kép és szöveg esetében mind a kettőnek van ugye előnye és hátránya, mert hát ugye az egy dolog, hogy egy csomó kód lehet abban a képben, ahogy szokták ugye mondani elcsépelten, hogy egy kép ezer szó, na de ha a befogadó nem tudja, hogy mely kódokat keresse, akkor ő legfeljebb azt mondja, hogy szép kép.
Az emojik abban a kérdésben, hogy segítenek vagy nem segítenek, az is nálam is a válasz egyébként, mégpedig azért, mert segítenek abból a szempontból, hogy mondjuk egy rövid üzenetben, hogy az, hogy én átadjam neki, hogy én azt a mondatot, azt hogyan gondoltam, és akkor nyilván közelebb viszem a beszélgető társamat ahhoz, hogy én most nem agresszíven állok a kérdéshez, hanem pont megértően. Viszont a hosszabb írásoknál, tehát egy picivel hosszabb írások, mint mondjuk a rövid üzenetek, ott már szerintem pontosan az írásnak a gyönyörűségét veszi el az, hogyha én most telerakom ilyen emojikkal, mert akkor én azt szoktam mondani, hogy akkor tessék úgy fogalmazni, és úgy szépen úgy írni, hogy a lehető legpontosabban értse a szándékait szerint az olvasó. Bár hozzáteszem, hogyha jól emlékszem, akkor Vámos Miklóstól származik az a mondás, hogy minden könyvet két ember ír, az író és az olvasó, és így lesz teljes a könyv, és így lesz teljes a történet. És pont ennek a lényege az, hogy a másik oldalról az emojik azok, hát ha nem is beszennyezik, de kicsit ilyen lustává teszik az írót, hogyha ezeket használja.
Értem, amit mond, mert egy kicsit ugyanezt érzem az idegen nyelvvel is. Elsősorban nyilván az angollal, ami hát sajnos nálunk még mindig nem olyan szintű az ismerete, mint általában Európában. De rengeteg olyan kifejezés, ami valamilyen szubkultúrához köthető, vagy filmrajongó az illető, vagy gamer, vagy, és mondtam rögtön egy angol szót, tehát, hogy akkor arra nem is keresünk, vagy rögtön megmagyarázzuk, hogy hát erre nem, ezt nem lehet így pontosan lefordít. Hát annak idején azért csak találtak szavakat rá, voltak, amik kukába mentek, már nem fették a valóságot, de most meg egyszerűen sokkal könnyebb adott területeken az angol, sőt, nem is csak azt, ami kell, tehát amit le lehet fordítani, az is maradjon az angolul, és most nem az angol ellen beszélek, csak amikor például valaki azt mondja, hogy visz engem a flu, akkor az úgy eszembe jut, hogy tök jó, értem, hogy miről beszél, csak hogy van egy olyan szavunk, hogy lendület. De lehet, hogy nem jól fordítom az érdelmi szintjét, tehát hogy például azért ez egy jelenség, és az nem baj, hogyha mondjuk ennek mentén egy picit jobban megtanulnak az emberek angolul, de közben meg mégiscsak ezek az angol szavak, amelyek így bele vannak applikálva a mondatba, majd hogy nem emoji szinten vannak jelen.
Igen. Hát ez engem egyfelől engem is zavar, tehát mint a magyar nyelv művelőjét, engem is rettentesen zavar, amikor egy mondaton belül angol kifejezéseket használunk, de hát azért azt is vegyük észre, hogy a nyelv az egy rendkívül organikus valami, tehát az folyamatosan fejlődik, mert hogyha mondjuk egy 150 évvel ezelőtti nyelvezetet nézünk, akkor ahhoz képest a magyar nyelv is rengeteget változott, és nem csak azért, mert idegen szavak érkeztek, és hát ha már 150, vagy annál régebbi, mondjuk a monarchia idejét veszem, akkor ott meg rengeteg német szó került be, amit ma már természetesen használunk a nyelvünkbe, és azt gondoljuk róla, hogy hát ez egy teljesen magyar szó, és ha még messze megyünk a történelemben, akkor a török jövevény szavaink, és a többi, tehát hogy nem biztos, hogy ez akkora tragédia, de azért azt meg kell jegyeznem, hogy engem is nagyon sokszor zavar, főleg akkor, hogyha mondjuk én nem használom így készségszinten ezeket az idegen kifejezéseket, és amikor hallgatok mondjuk egy előadást, akkor nekem néha meg kell állni és értelmezni, hogy mit is mondott, mert tudom, hogy mit jelent az a szó, csak éppen a kontextusát kell nekem hirtelen értelmezni, és hát az nyilván plusz energiákat igényel, és most nem az energiát sajnálom magamtól, hanem a nyelvi kultúrának az energiáját.
Igen, de én ezt általában az előadónak a hiányosságának tudom be, hiszen ő azért használja azt a kifejezést, mert ő tudja, hogy abban a kontextusban miért azt kell használni, akkor neki kell egy kicsit több energiát ráfordítani, mert biztos vagyok benne, hogyha pontosan nem is tudja lefordítani, azért egy fél mondattal biztos, hogy el lehet úgy magyarázni, hogy senki ne legyen kizárva, de ezt csak zárójelben mondom. Visszatérve ahhoz, hogy ennek mi a tanulási része, ahhoz képest, hogy mondjuk ugye egyfelől fontos a vizualitás, egyfelől fontos a megértés, és ugye erről beszéltünk, és az óvodás példáról jutott eszembe, hogy valóban, hogyha kapunk egy képet, vagy akár mi magunk rajzoljuk le, teljesen mindegy, hogy milyen készséggel rendelkezünk, ahol a jegyzetelés, ahogy ön is mondta, óvodai szinten történik, és mi tudjuk, hogy az egy bizonyos valamilyen motívum, az mire utal, az egy egész oldalnyi értelmezést, tehát, hogy sokkal könnyebb felidézni azt a képet, amit magamnak lerajzoltam, ami esetleg nem is tartalmazott betűket, hogyha előtte már ugye én tudom, hogy miről rajzoltam ezt le, és lehet, hogy nem abban a sorrendben, biztos, hogy nem pont azokkal a szavakkal, tehát nem a memoriter valósul meg, de sokkal biztosabbnak érzem azt, hogy nem tudna mondjuk egy vizsgán egy tanár belekérdezni úgy, hogy ne tudjak rá válaszolni, mert a kép az előttem van, és a sarokban legalábbis megtalálom azt a kis figurát, amiről eszembe jut.
Így van. Tehát magyarul nem csak megtanultam az anyagot, hanem meg is értettem. És merüljünk el ebben a gondolatban egy kicsit, hogy mekkora a különbség van a kettő között. Tehát az, hogy megtanultam az anyagot, az jelentheti azt is, hogy persze fel tudom mondani, de ha a tanár belekérdez, akkor hát ugye az nem helyes válasz, hogy hát ezt nem tudom. Éppen pedig lehet, hogy 2 perccel azelőtt pontosan arról beszéltem. Tehát pont ez a hatékony tanulásnak a lényege, és a másik, amit ön is említett, és hogy reflektáljak rá, hogy onnantól kezdve, hogy én a jegyzeteimet színekkel, formákkal, képekkel, játékossággal, humorral, tehát a saját belső élményeimből készítettem el, a világ legjobb puskáját gyártottam le, amit nem kell bevinni egyébként a vizsgára, és nem fogok lebukni vele, és megbukni sem, mert ha más nem az, hogy milyen színnel írtam valamit, az segíteni fog a felidézésben, hiszen eszembe jut, hogy jó, várjunk, pirossal írtam azt, hogy ah, igen, megvan, hát ha meg még rajzolgattam is mellé kicsi ábrákat, játékosan, viccesen, humorosan, akkor meg magáról az ábráról, hiszen azt az ábrát, meg a színt sokkal könnyebben tudom felidézni, használva a képzeletemet, és amikor felidéztem, arról meg eszembe jut a fejemben lévő tudás. És akkor még egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak az ilyen típusú jegyzeteléssel kapcsolatban, hogy nevezzük úgy, hogy hagyományos jegyzetelés, az ugye úgy néz ki, hogy fogom magam, és akkor betűkkel, mondjuk egy színnel leírom az információkat. Na most innentől kezdve ezek az információk, vagyis a tudás, az a papíron van. Na, de abban az esetben, hogyha én ezt értelmezem, és eleve használok színeket és formákat, ez már az értelmezésnek egy nagyon-nagyon fontos területe, és ami nekem arról eszembe jut, akár színformakép, az kerül a papírra, innentől kezdve az én agyamon, vagyis megértésemen keresztül haladt az anyag, hiszen én találtam ki, hogy mit írjak, vagy rajzoljak, és milyen színnel, vagyis a tudás az már eleve a fejemben van, a papíron csak a fejemben lévő tudásra emlékeztető színek, formák, képek vannak. És ezért lesz könnyebb a felidézés is, hiszen könnyebben fel tudom idézni azt, hogy rajzoltam egy házikót mondjuk, és nekem arról a házikóról az jut eszembe, hogy, mert hogy azért rajzoltam, mert valamilyen tudást belekódoltam, úgy, mint óvodáskoromban.
Belegondoltam, hogy ha mintákat rajzolok, abban abszolút el tudom képzelni, hogy ténylegesen végig tudok mondani egy egész tételt. A színekkel kapcsolatban van egy pici szkepticizmus bennem, de lehet, hogy egy rossz emlék miatt, én tudom, hogy egyszer bementem úgy vizsgázni egyetemen, hogy az egyik tanárom, aki egyébként a sokszor írjuk le, mondjuk úgy, hogy generációjához tartozott, nem tudom, hogy így tanult-e, de legalábbis erről volt szó, feltétlenül nem voltam neki szimpatikus, és akkor valamire azt mondta, hogy maga ez a színes kihúzóval bejelölgetős, aztán meg nem tanulós, ugye? Tehát, hogy ő ezt úgy fogta fel, hogy én biztos az vagyok, aki szeret így bemenni a papírírószereshez, sokáig válogatni neonszínű filctollakat, aztán az egész délután kell használni arra, hogy össze-vissza húzogassak alá minden, de valójában nem is értem. Én soha nem használtam kihúzót, nem ezért, valahogy nem állt rá a kezem, az agyam, akármi, és szerintem nem fogok ilyen teljesen ismeretlen jelenséget mondani, amikor mondjuk feleltünk középiskolában, és megtanultuk azt a kétoldalnyi történelmet, magyart, elméletet, amit kellett, és ott volt a fejemben a lap, annak a beosztása. Tudtam is, hogy fölül van még egy bekezdés, ami valamire még kitért, tehát itt nem tudok áttérni a következő témára, mert itt még volt egy bekezdés, és egy nagy foltot látok, tehát hogy vizuálisan megvan az a fa, és akkor ott úgy eszébe jut az embernek, hogy melyik az, ami itt most túlsúlyba került. Tehát, hogy akkor egy kicsit mégis a vizualitás, tehát miért nem tudom összekötni ezt a két részt, hogyha mondjuk esetleg kiesik, hogy ott abban a bekezdésben mi volt.
Azért, mert nincs hozzá kapcsolva más kontextus, tehát nincsen szín, forma, kép. Ez velem is számtalanszor előfordult, hiszen így végeztem én is egyetemeket, és így tanultam ezzel a módszerrel. Tehát velem is számtalanszor előfordult az, hogy a saját jegyzetemen, ami színes, vicces játékos, saját magamnak készítettem, és saját magamnak kódoltam bele az összes tudást, amivel én mentem vizsgázni, és velem is számtalanszor előfordult, hogy a tanár kérdezett, ugye úgy szokták mondani, hogy bekérdez, mert a tanár az ilyen, hogy az úgy bekérdez, vagyis hát rákérdez egy anyagrészre, És akkor eszembe jutott, hogy az én jegyzetemnek, igen, a bal felső sarokból, a zölddel rajzoltam azt, hogy igen, megvan, és arról már eszembe jutott minden. Tehát ami az ön élménye, hogy igen, ott van még abban a bekezdésben valami, az egy nagyon halvány emlék, de hogyha ahhoz a bekezdéshez mondjuk adtunk néhány formát, vagy néhány színt, akkor arról fog eszébe jutni, vagy az fog segíteni a valódi információt előhozni, és nem csak az az érzet lesz, hogy hú, itt kihagytam valamit, csak le ne bukjak bele, ne kérdezzen a tanár, mert nem tudom felidézni.
Hát de lehet, hogy belekérdez, akkor eszembe jut, mert egy olyan szót használ, amiről beugrik majd.
Hát igen, de azért maradjunk abban, hogy sokkal nagyobb eséllyel fog eszébe jutni, hogyha ott szín van, illetve forma van, vagy valamilyen érzelmek vannak.
Igen, és ugye hát a könyv, amit ugye nyomtatva megkapunk, hát azt nem mit csináltuk, tehát hogy ott muszáj valahogy egy kicsit személyessé tenni, hogyha mondjuk ennél a példánál maradunk, hogy nem tudom az egészet lerajzolni, az egészet mintázni, és kiválasztom a különböző színeket, amivel esetleg tematizálom az adott anyagot. De most így eszembe jutott, hogy volt néhány tankönyv, és szerintem ezzel sem vagyok egyedül, amit mondjuk így aki az idősebb testvérétől megörökölte, mert viszonylag sokáig egyformák voltak a tankönyveknek a tartalmai. Hogy meg lehetett. 5 évvel idősebb a bátyám, és simán megörököltem a történelem könyveit, ezt ma már nem lehetne, meg az irodalmat. És az a baj, hogy a bátyámnak volt egy ilyen nagyon rossz szokása, hogy az összes illusztrációt tovább, mondjuk úgy, hogy ékesítette. Tehát, hogy lényegében, aha, és ezért elnézést kérek, Arany Jánosból lett Miki Egér is. Tehát, hogy ez az ősara, én így kaptam. Na most ezek a vizualitások viszont tökre félre visznek. Tehát az, hogy jót röhögök rajta, ez csak ebben segít. Tehát van olyan vizualitás, ami egyébként nem pont ez, de mondjuk ami félre tud vinni, hogyha rosszul jegyzetelek például.
Na most itt azért egy nagyon fontos dologhoz értünk, tehát az ön bátyja, amikor Miki Egeret rajzolt Arany Jánosból, azt, hát bár én nekem ez így nem tetszik, mert de ez a magánvéleményem, de azért nem Arany János miatt, hanem azért, mert én sosem szoktam kipingálni a könyveimet, de ő így tanulta meg. Tehát neki biztos, hogy amikor a tanár rákérdez, hogy na és ez ki volt, akkor Miki Egér fog eszébe jutni, arról meg Arany János. Viszont önnek már nem, mert nem az ön készítménye volt tulajdonképpen ez a rajz. Hát az ilyen színes, vicces, rajzos jegyzetelésnek, amiről egész idáig beszéltünk, ennek megvan az a lényege, hogy egyedi. Tehát ezt csak saját magam készítem, és a saját tanulásom érdekében. Abból más lehet, hogy annyit fog érezni, mint a szülő, mikor a gyerek megmutatja, és azt hiszi mozdony. Tehát, hogy ez nem másnak készül. Viszont én az előző gondolatával is egy picit vitatkoznék. Tehát ott van ez az egész könyv, ugye ön azt mondta, hogy és akkor hát nem tudom kijegyzetelni az egészet. Hát dehogy nem, pont így tudom kijegyzetelni. Mégpedig azért, mert nem kell mindent leírni. Nem kell minden információt a papírra vinni, ugye, mint a hagyományos jegyzetelésnél, hanem elolvasok egy gondolatot, ami lehet, hogy 5 oldalon keresztül tart, és azt mondom, hogy értem már az egészet, és nekem arról az jut eszembe, hogy, és akkor elkezdek rajzolgatni, címszavakat írni, de azokat különböző színekkel. Így tehát lehet, hogy a papíromon, a jegyzetelés papíromon az csak egy pici rész lesz, és abba belekódolok rengeteg információt, mint ahogy óvodáskorban egy komplett mesét képes volt a gyermek, hogy belekódolni egyetlen pici rajzba. Tehát ennek a fajta jegyzetelési technikának pontosan az a lényege, hogy az egyedi és a saját magunk számára készítjük, és a mi számunkra minden benne van, ami csak szükséges a tudásunkhoz, viszont ha másnak odaadom, akkor azt fogja mondani, hogy mi ez a mozdony.
Igen, a bátyám védelmére 15 évesen még elnézhető volt, ma már nem rongál könyveket, velem meg csak azért szúrt ki, mert, és azon kevés ember közé tartozik, aki olvas, velem meg csak azért szúrt ki, mert nem maradt már illusztrációs felület, és valóban Miki Egér kellett, hogy eszembe jusson valamilyen irodalmi tétel, de hogyha már a formákról van szó, eszembe jutottak azok a típusú versek, amelyek önmagukban formát adtak, vagy virágformájúak voltak, egy időbe szórakoztak ezzel, azt hiszem a romantikus időben működő költők, hogy ez egy ilyen plusz, fölösleges, akármi, nem a költő részéről, neki biztos volt vele valami szándéka az esztétikumon túl, ez összefügg valóban a könnyebb megértéssel, vagy itt pont zavarba kerülünk, mert van egy vers, amit mondjuk megértettünk, most már inkább a memoriterre lenne szükségünk, hogy a megfelelő hangsúlyozással visszaadjuk, és közben meg a virágon jár az eszünk, vagy ez ettől teljesen független, mert itt csak egy szövegszedésről van szó, és nekünk nem esik le, vagy nem ezzel kötjük össze, hogy az egy virág, vagy valamilyen gyümölcs.
Hát én azt gondolom, hogy ez segít, de itt is vissza kell kanyarodnom ahhoz, hogy minden egyes jegyzet, amit így készítünk, az teljesen egyedi. Tehát amikor Tóth Árpád azt mondja, hogy eldobtam egy gyufát, legott hegyke lobogásba fogott, lábhegyre állt a kis nyulánk, hegyes sipkájú sárga láng, stb. Ugye ez a láng című verse Tóth Árpádnak. Ezek képek. És hogyha nekem megjelenik a fejem előtt egy kis gyufa, amit így elpöcköl valaki, és mondjuk azt pálcika emberrel lerajzolom, hogy éppen pöcköli el a gyufát, akkor én már is belekódoltam egy csomó információt, azt, amit egyébként a költő pontosan így szándékolt. Tehát nyilván sokkal könnyebbek ezek a szövegek, vagy hát hogy könnyebb lejegyzetelni ezeket a típusú szövegeket, mint mondjuk Arisztotelész éppen aktuális filozófus filozófiai művét, de tulajdonképpen ugyanaz a metodika. Tehát saját magam számára, a saját gondolataimba teszem bele az információkat, és ami nekem arról eszembe jut, bármiféle élmény, azok kerülnek rá a papírra. Tehát ugyanaz a rendszer tulajdonképpen.
De ez akkor azt jelenti, és most egy ilyen nagyon, nem is tudom, egyértelmű dolgot fogok mondani, ha nem értem, akkor soha nem fogom azt úgy megtanulni, hogy azzal én bármit tudjak majd kezdeni. Miközben például az olyan tárgyakra, már mint egyetemi szinten, mint mondjuk a jog, nagyon sokszor azt mondják, hogy végig kell ülni, meg kell tanulni, le kell belőle vizsgázni, és biztos vagyok benne, hogy később a gyakorlat az mást fog követelni tőlem, mint adott esetben a vizsgán a tanár, de hogyha valaki nem érti az egyébként bonyolultabb jogi meghatározást, hiszen ott a részletekben lakik az ördög, akkor nem elég az, hogy én leültem és bemagoltam, az akkor hát később persze. Se lesz. Tehát, hogy valójában ez, amit szoktak mondani, hogy leülsz, tanulod, tehát, hogy, akkor én a memoritát nem értem, vagy az említett filozófiai tétek, ha nem értem, akkor ameddig nem értettem meg, addig ne is reménykedjek abba, hogy ezt bármilyen szinten vissza tudom adni.
Hát igen, csak pont ennek a jegyzetelési technikának a lényege az, hogy egyúttal a megértésben is segít. Még mondjuk, ha csak leírom 100-szor, vagy éppen bemagolom, úgyhogy felolvasom, vagy elolvasom nagyon sokszor, akkor a megértésben nem segít, akkor csak a szövegszerűség. Egyébként a jogászoknál a példa szerintem nagyszerű rá, tehát hogy ott tényleg pontosan kell tudni a jogszabályszövegeket, és nem lehet vesszőhibát sem ejteni benne, mert akkor megváltozhat az értelme. Közelmúltban voltak is ebből
igen.
Mondjuk perek, ne is utaljunk többet rá, tehát hogy valóban nagyon fontos. Én hoznék azonban egy másik példát. Nekem van egy nagyon kedves színész barátom, aki azt mondja, hogy hát ő mikor szöveget tanul, akkor ő nem elégedhet meg azzal, hogy tudja a szöveget, mert ha nem érti, nem tudja megformálni a szerepet. De ha csak érti, de nem tudja a pontos szöveget, az sem jó, illetve azt mondja, hogy jó, persze hát van olyan, hogy improvizáció, hogyha elfelejtem a szöveget, de mondjuk aki Shakespeare-t improvizál, az már valami, ugye? Tehát, hogy tulajdonképpen őnek is mindig el kell jutni arra a szintre, hogy nem csak a szövegszerűség van meg, hanem abszolút mértékben érti, érzi, átérzi a szövegnek a lényegét. És hát természetesen ő is azt csinálja, hogy elkezd írni, és rajzolni, és különböző színeket használni, de ezek az ő saját belső érzései. De, vagyis így tanul. Egyébként Latinovics Zoltánnak van egy nagyszerű könyve, a Verset mondok című könyv. Abban vannak ilyen illusztrációk, hogy Latinovics hogyan készült egy versre, és már abban is rengeteget írt, rajzolt, és hát tényleg néha egy-egy ilyen illusztráció, hogy az úgy nézett ki, mint egy szabás minta, amiből nyilván ő értett valamit, és senki más egy mukkot nem értett belőle, viszont ő abszolút magáévá tette, ugye nem csak a szöveget, hanem a tartalmat is.
Világos, de akkor ez a folyamat, ez mindenféleképpen a munka előtti rész, mert nekem is pont most akartam persze. Rákérdezni erre a bizonyos színész működésre, hogy amikor már a színpadon áll, akkor ott már se értelmezés, se semmi, ott a memoriter van, mert ott már csak a ritmus van.
Hát ez olyan, mint egy vizsga, amikor ugye egy egyetemista fölkészül egy vizsgára, és éljen a nem alvás és nem evés, mert egyfolytában ugye készülünk a vizsgára, és amikor a fellépésünk van, ugye, ami a színésznek a fellépés, az neki a vizsga tulajdonképpen, vagy a színésznek mondjuk a bemutató, mert utána természetesen egyfajta rutinná válik, de nyilván rutinból játszani sem lehet, tehát ezt minden este vizsgázik tulajdonképpen a színész, és hát nyilván nem csak a szövegtudásból, de hát ugye az az alapja ennek az egésznek, hiszen az alapján formálja meg magát a szerepet.
Én a metódusra gondoltam inkább, hogy esetükben, de most ez csak feltételezés, pont hallottam egyébként egy színművészt, aki azt mondta, hogy nyilván amikor jön a roló, akkor jön az improvizálás, és hogy egyszer az ön által említett példa, hogy Shakespeare-nél azt mondta, hogy olyat improvizált két sorban, hogy még rímelt is. Tehát annyira bedezelő, azt nem még egyszer nem tudja megcsinálni, hogy ott azért talán a vizualitáson túl egyrészt a kooperáció segít, másrészt olyan plusz hangok, mozdulatok, tehát tudja, hogy amikor előre lépek, akkor mondom, hogy most, amikor a partnerem ezt csinálja, akkor reagálok így meg úgy, és hogy ez úgy eszembe jutott, hogy milyen marha jó lenne úgy vizsgázni bármiből, hogy bevihetek egy partnert. Nem azt mondom, hogy jeleljen, de csak így koppincson az asztalra, akkor tudom, hogy mi jön.
Oké, akkor lépjünk egyet tovább, mondjuk a vizualitáson meg a rajzban, mert eddig csak erről beszéltünk, de igen, ezen kívül a tanulásban számtalan más kontextus is létezik, ami segít egyrészt a tananyagok rendszerezésében, a megértésben, a rögzítésben és persze az előhívásban. Tehát ilyenek például az illatok. Hogyha én a felkészülés során párologtatok egy bizonyos illatot, és az is kontextus tulajdonképpen, mert tudom, hogy éppen ezt a tantárgyat, vagy ennek a tantárgynak egy bizonyos részét így tanultam, akkor a vizsgán, hogyha eszembe jut az az illat, illetve először jut eszembe az illat, arról pedig eszembe fog jutni a fejemben lévő tudás. Ez most egy kicsit, tudom, hogy ilyen spirin vagy ezón hangzik, de abszolút megtörténhet. És elmesélek akkor egy saját belső titkomat, ezt a kurzusokon szoktam elárulni, mint egy példaként. Én, amikor készülök egy nagyobb előadásra, illetve vizsgára készülök, akkor nekem van egy ilyen nagy, vastag, kék gyertyám. És az a gyertya, az én tanuló gyertyám, az kizárólag akkor gyújtam meg, amikor leülök tanulni. És amikor elmegyek vizsgázni, akkor természetesen nem viszem magammal a gyertyámat, hanem becsukom a szemem, mondjuk 5 másodpercre, és elképzelem, ahogyan meggyújtom a gyertyámat, ahol egy gyufa lángja fellobban, és ahogyan meggyullad a kanóc a gyertyán, egy picit táncol a láng, majd beáll egyenesre, majd kinyitom a szemem, és ott van az én gyertyám, hiszen ugyanúgy megjelenítettem vizuálisan. És ez az, ami ad nekem egy magabiztosságot a tudásomban, és mulasztja azt a fajta feszültséget, amit ugye lámpaláznak is hívhatunk, ami egy-egy ilyen előadásom, vagy egy-egy ilyen vizsgán van. Tehát ez is maga egy kontextus. Lényeg az, hogy ez mind-mind belülről jöjjön, a belső élményeinkből származzon.
Ezt érteni vélem, itt tulajdonképpen nem is a tanulás témája az, amiben annak a megjegyzésében segít, hanem ahogy ön mondta, a magabiztosságban. Tehát, hogy tényleg csak próbálom megérteni, mert ez távolabb van tőlem, hogy ugye, ha ránéz az ember arra a gyertyára, az mindig ugyanúgy ég. 20 perc múlva is ugyanúgy fog égni, tehát hogy nem tudok kötni.
Na konkrétan. De csak akkor ég, amikor tanulok, tehát amikor persze ezzel foglalatoskodom.
Az világos, tehát hogy itt tulajdonképpen inkább úgy képzeljük el, hogy egy bizonyos lelki állapotba hoz minket?
Inkább én azt mondanám, hogy egyfajta nyugalmi állapotba. Sőt, másként fogalmaznék, tanuló üzemmódba kapcsol minket. Vizsgázó üzemmódba, tehát a tudás üzemmódjába kapcsol minket, igen. Pici apróságok, de nagyon sokat tud segíteni.
Tehát, hogy mielőtt még bárki itt arra gondolna, hogy ez olyan, mint hogyha beteszem a párnám alá, hogy szokták mondani, ez nem az.
Hát nem, az nem.
Hogy milyen egyszerű lenne, ugye egyébként. Szóval, hogy ez a lelki állapotot, vagy mondjuk ezt a tanulási üzemmódot állítja be, ez tartalmilag nem fog segíteni.
Nyilván nem a tartalomba fog segíteni. Igen, ezt most csak azért mondtam ezt a példát, hogy ugye nem csak a színek, meg a formák, hanem ezen túl az illatok, a hőmérséklet, a ruhám, a kabalatárgyaim, a toll, ami az én vizsgázó tanuló tollam, ezek ilyen nagyon, nagyon picik szertartások, amik segítenek nekem abba a lelki állapotba kerülni, vagy és a tanuló üzemmódba kerülni. Ezek olyan szokásokat alakítanak ki, amire azt mondom, hogy nekem az a szokásom, hogy én mondjuk ezzel a tollal írok mondjuk írásbeli dolgozatot, mert nekem az segít, most ez persze nyilván egy kis hiedelem, meg babona, meg bárhogyan nevezhetjük, de mégiscsak egy ilyen üzemmódba kapcsol minket, de nyilván ez nem a tanulás, tehát ez nem a tartalmi tanulás, ez csak egy olyan pici apróság, ami hozzá tartozik. Az igazi tartalmi tanulás az továbbra is az a fajta jegyzetelési technika, ami színekkel, formákkal, képekkel, tehát vizualitással jeleníti meg a tudásanyagot, ami nekem segít természetesen rendszerezni, megérteni, rögzíteni az anyagot, és pláne segít előhívni akkor, amikor alkalmaznom kell azt a tudást.
Maradnék még egy picit ennél a mondjuk úgy a tanuló üzemmódnál, mert ugye nem véletlen a hasonlóság a korábban említett színészi tanulással, hogy nekem balról kell bejönnöm, vagy jobbról kell bejönnöm, ami babonának hangzik, és nyilván az ember ezt nem, jó esetben nem viszi kényszeresség szintjéig, meg hogy ezzel a tollal kell írnom, hogy itt tulajdonképpen felismerjük azt, hogy akár vizsgáról van szó, akár egy előadásról, rengeteg olyan faktor van, amire nincs ráhatásunk. Sem arra, hogy jó kedve van a tanárnak, sem arra, hogy nem tudtam mondjuk aludni a vizsga előtt, és például jobban tudnék teljesíteni, ha tudtam volna aludni, vagy hogy a közönség az éppen befogadóbb vagy sem, vagy hogy roló lesz egyszer csak valamiért, és ezek fölött az ember megpróbál valami kamukontrollt kialakítani, de ha működik, tehát hogyha ő neki ez ad egy ilyen magabiztonságot, akkor fogja használni. Tehát, hogy most bocsánat, hogyha ezzel bárkit is megsértek, hogy a valláshoz hasonlítom, de biztos, hogy vannak olyan vallásos, akár mondjuk előadók, akik például imádkoznak előtte, és az ad egyfajta belső megnyugvást, abszolút, hogy rendben lesz. Tehát ez most már csak az én tudásomon múlik, az meg megvan.
Hát így van, de ez az alapja az egésznek, tehát, hogy magabiztos tudásom legyen. Hogyan készüljünk föl a vizsgálat, tehát hogyan rendszerezzük, hogyan memorizáljuk, hogyan tanuljuk meg az anyagot, és hogyan vizsgázzunk szóban és írásban. És millió-millió olyan praktika van a kommunikációtól kezdve az, hogy hogyan küszöböljük ki azokat a váratlan eseményeket. Tehát most csak arra szeretnék reflektálni, amit az előbb mondott, hogy ha odaérek mondjuk a vizsga helyszínére, van egy magabiztos tudásom, tehát még egyszer szögezzük le, hogy az az alapja mindennek. Tehát, hogyha nincs magabiztos tudásom, akkor már csak a szerencsébe bízhatok egyébként, de nagyon sokat tud segíteni, például oda megyek, és akkor nem tudom, hogy ott bent abban a teremben, ahol én majd vizsgázni fogok, ott milyen a hőmérséklet, milyenek a fényviszonyok, hol fog ülni a tanár, és stb. Ezek megint csak nagyon apró dolognak tűnnek, viszont abban a szituációban, amikor oda megyek, ott már nincsen időm arra, hogy átgondoljam, hogy nézd már, milyen hűvös van, meg innen csak érezni fogom azt a zavaró körülményt. Na ezért szoktam azt javasolni a vizsgázóknak mindig, hogy menj be egy negyed órával, vagy 20 perccel korábban, és ha megteheted, akkor menj be abba a terembe, hogyha még nincs ott senki. És nézd meg, hogy ülj le arra a helyre, ahol te majd vizsgázni fogsz, és nézd meg a hőmérsékletet, nézd meg azt, hogy ki van ezt előztetve, hogy milyenek a fényviszonyok, stb. És most jön a nagy varázslat, ülj le arra a székre, ahol várhatóan a vizsgáztató fog ülni. Titokban persze, tehát ne vegye észre senki, de nézd meg azt a perspektívát, amiből ő látni fog is, amikor bemész és bekerülsz abba a szituációba, akkor ez egy ismert szituáció lesz, és nem valami vadi új dolog. Tehát ez nem olyan, hogy belöknek a terembe, és akkor már is harcolnod kell, és még azt sem tudod, hogy ki van a terembe, és egyáltalán mik a körülmények, tehát hogy ismerjük meg előtt. Na, ezek is apróságok. De sokat szor is leszögezném, hogy ez nem csak a tartalom, magabiztos tudással működik, persze.
Igen, hát ezt ugye a színészek is mondják, hogy az alap az, hogy tudom a szöveget. Tehát minden utána jön, tehát addig nem kezdünk.
Tudom, én is értem a szöveget, igen.
Igen, igen. De egyébként itt ez mennyire függhet? Ugye ez a módszernek a hatékonysága attól, hogy milyen az illető személynek a habitusa. Tehát, hogy van, akit ugye az adrenalin annyira spannol, hogy még azok a tudások is előjönnek, amit előző éjszaka éjjel kettőkor már félálomba próbált a fejbe verni, sehogy nem menne, és azzal, hogy belökik, ahogy ön fogalmazott, minden kristálytiszta lesz, azt is elmondja, amit a múlt héten tanul. Valaki meg azzal, hogy már belekerült, már ismeri, kicsit lesz egy olyan érzése, hogy akár túl is lehetnék rajta, tehát már van egy kicsit ilyen félig túl vagyok rajta érzésem, és akkor újra bemegyek, akkor azt mondom, hogy jaj, most de már túl vagyok, nem vagyok túl. És ugye van az emberben ez a fura dolog, hogyha tudom, hogy egyszer kell ebből számot adnom, a következő percben, amint kiléptem a teremből, már törölte is az agyam, hogy ne foglalja a tárhelyet.
Hát igen, ez a tipikusan magolt szöveg, tehát amikor a vizsga után 22 és fél másodpercet törlődik az egész, és a többiek megkérdezik, hogy és akkor ezt kérdezte, és akkor csodálkozunk, hogy ja, mert is meg kell tanulni, pedig lehet megtanultam amúgy. A lámpalázról, vagy a stresszről, hogy mondjak azért egy picit, hogy a lámpaláz egy bizonyos szintig nagyon is sokat segít. Mégpedig azért segít, mert segít fókuszálni. A lámpaláz az egy olyan állapot, amikor egy ilyen szituációba kerülök, hogy automatikusan kizárja az agyam azokat a zavaró tényezőket, amiről egyébként az előbb is beszéltem egy picit, tehát az, hogy milyen a hőmérséklet, meg milyen a tanárnak a metakommunikációja, és mondjuk milyen mi van otthon a hűtőben, és este mit adok a gyereknek enni, tehát ezeket abszolút kizárja az agy, ugye. Tehát magyarul segít fókuszálni a lámpaláz ebben, de csak egy bizonyos szintig, de hogyha átlép egy bizonyos szintet, akkor éppen hogy gátló lakhat. Na ez az a stresszfaktor, ami már kerülendő egész pontosan valamilyen módon kezelnünk kell, és azt ugye tudjuk, hogy nagyjából az idegrendszerünk a fokozott stresszre, tehát amikor a lámpaláznak ez az egészséges szintjét átlépi, akkor háromféle reakció lehet. Az egyik az, amit ön is mondott, hogy lezáródnak a kapuk, és megyek előre, és mondom, és azt se veszem észre, hogy a tanár már föltett három kérdést, közben én még mindig mondom. Amúgy jókat mondok, csak éppen teljesen megszűnt a külvilág. A másik az a blokk, tehát amikor leblokkol az ember, és lehet, hogy tel is tele vagyok tudással, de nem tudok megszólalni. És akkor persze nagyon sokat tud segíteni a tanár, hogyha azt mondja, hogy na mondja már, hát most nem érünk rá magára várni egész este, ez így tényleg nagyon sokat segített, köszi. Tehát ez a blokk, és a harmadik, az pedig a menekülés, amit ön is említett. Tehát amikor minden áron el akarok mindent követni, hogy abban az irányba ott van az ajtó, ott minél előbb ki tudjak jutni, és akkor ennek érdekében elkezdek hadarni, nem gondolkodom, csak mondom, ami eszembe jut, és nem veszem észre, hogy a tanár meg közben kérdezett, és a többi. Tehát egyik sem jó ezek közül a három közül. Éppen ezért kell valamiféle technikákat kitalálni arra, hogy hogyan maradjunk nyugodtak ebben a szituációban. Egész pontosan legyen meg egy bizonyos lámpaláz szintünk, mert hogyha nincsen meg, akkor nem biztos, hogy fókuszáltak leszünk, viszont ez ne lépje még túl azt a tartományt, amikor már gátlólag tudhatni.
Na de erre nincs, vagy van rá hatásunk? Ezt be tudjuk lőni, hogy hol van ez a határ? Hát de én nem ismerem lenne föl, hogy már, amikor már benne vagyok, akkor tudom, hogy hát na most már olyan ideges vagyok, hogy nem tudok semmit mondani, de hogy előtte hogy lövöm be ezt a határt?
Igen, hát nyilván nem akkor kell elkezdeni gondolkodni azon, hogy na most mit csináljak, amikor már érzem, hogy leblokkoltam, hanem hát egyrészt ezért is nagyon fontos az önismeret, tehát hogy ismerjem ezeket a határaimat, vagy tudjam azt, hogy én hogyan szoktam reagálni egy ilyen fokozott stresszre, és akkor erre, tehát most megint úgy pontosan ugyanoda kanyarodunk vissza, magabiztos tudás, tehát az nagyon-nagyon sokat tud segíteni egyébként, hogy ne lépjen túl ezt a határt, tehát amikor úgy megyek el vizsgázni, hogy miattam, aztán bármit kérdezhet a tanár, mert megértettem az egész anyagot, tehát dumcsizni tudunk róla. És most az, hogy egyébként a tanár, most úgy érzem legalábbis, hogy úgy ébredt ma reggel, hogy engem fog elpusztítani, és hatalmaskodik, és nem tudom, ezt hangsúlyozom, valószínűleg csak úgy érzem, hogy
picsen rám a tanár,
ugye? De most ezt nem a jogosságát akarom eljutatni ennek az érzésnek, csak a legtöbb esetben nem, hanem legfeljebb a hát nem túl jó módon, de a tanárnak én egy munkatarab vagyok, akin túl kell esni, meg kell ítélni, aztán jött a következő, de lehet egy ilyen érzetben nem. Szóval, hogy ha van egy magabiztos tudásom, és mondjuk felkészülök olyanokkal, hogyha tanár hirtelen megakasztja a feleletemet, és akkor bekérdez, akkor is mondjuk vannak olyan panel mondataim, hogy nos, erre a kérdésre a következőket tudom válaszolni. És már nyertem 6 másodpercet, amikor közben, ugye nem kellett ezen gondolkodni, hiszen panel mondat, és közben már füstöl az agyam, hogy mit fogok erre válaszolni, elő tudom hozni az információkat, stb. Tehát ezek azok a trükkök, és akkor ezen kívül légző gyakorlatok, ezen kívül előtte lehet, hogy egy meditációs gyakorlat, ezen kívül lehet, hogy előtte érdemes kihúzott deréka, magasba tartott kézzel mászkálni a folyosón. Nagyon hülyén fogunk kinézni, de ez a győzelmi pozíció, amikor egy kicsit ugye a saját hormonális állapotunkat is feltüzeljük, és egy kicsit a tesztoszteronunkat is föltoljuk, ami ugye hát a többek között a magabiztosságét felel. Tehát számtalan ilyen
mármint, ahogy ezzel csak a férfiak operáljanak, ugye? Tehát, hogy már úgy értem, hogy...
De hát nem, egyáltalán nem.
Tehát azt a minimál tesztoszteront, ami bennünk van, mert ugye bennünk hát kevesebb van, azt kell felpumpálnunk, tehát hogy ne a női önmagamat erősítsen, mert az nem az a vizsgázó típus. Vagy itt nyilván
hát
más
fel... azért nem mondanám, nem. Tehát ugye nyilván mindenkiben más. Azt még véletlenül sem mondanám, hogy hát a nők nem tudnak vizsgázni, mert nincs tesztoszteronjuk, tehát ez egy hatalmas butaság lenne, hogyha ezt mondanám. Nem, hanem most ezt csak azért említettem meg ezt a hormont, mert hogy többek között ez felelős a magabiztosságért, de nyilván nem kizárólag. Ha megnézzünk nagy fekete autóban csúnya kopasz embereket, akkor ugye hát mitől olyan magabiztosak? Valószínűleg a magas tesztoszteron szintől. És hogyha egy kicsivel magasabb a tesztoszteron szintünk annál, mint az, hogy bemegyünk a vizsgára, és akkor remegő hanggal kérünk elnézést, hogy itt most oxigént fogunk fogyasztani, ebben az esetben nyilván nagyon alacsony a tesztoszteron szintünk. Tehát erre mondtam ezt az apró praktikát, hogy mászkáljunk büszkén egy kicsit a folyosón, és egyébként is, amikor kiülünk vizsgázni, akkor egyenes derékkal üljünk, egy picit dőljünk előrébb, és akkor tulajdonképpen azt a képet fogjuk magunkról mutatni, hogy nem a kis apró sündisznó vagyunk, akinek hiányoznak a testvérkéi, hanem mi egy ilyen magabiztos tudás birtokában vagyunk, és azt szoktam mondani ilyenkor a hallgatóimnak, hogy ez már a kettes, tehát ez már átmenő jegy, mert hogyha ezt látja rajtunk a tanár, akkor valószínűleg a vértékelésnél is azt fog neki eszébe jutni, hogy hát ez magabiztos volt egy kicsit.
Komoly. Jó, akkor én nagyon rosszul vagyok bekötve, vagy nem tudom, hogy, mert hogy én bennem mindig a magabiztosság ellenérzést kell, tehát másban látva. Valószínűleg nem tudom megkülönböztetni a puszta jogos önbizalmat a túlzott magabiztosságtól, vagy attól a fajta attitűdtől, amikor az ember túlértékeli saját magát, és éppen ezért én soha nem merek ezzel operálni, hogy még azzal a nyugodtsággal is menjek be, ami...
De most mondta ki a legfontosabbat, a jogos magabiztosság.
Hát, de tudom, az agyam tudja.
Mégpedig azért jogos, mert van egy magabiztos tudásom, mert egy nagyon jó tanulási technikával, jó jegyzetelési technikával, hogy megint visszakanyarodjunk a beszélgetésünk fővonalához. Tehát egy jó technikával tanultam meg az anyagot, akkor mi okom lenne nem magabiztosnak lenni? Tehát akkor tudom, de hát itt van minden.
Hát
minden
róló
tudásom
miatt.
Megvan.
A róló miatt. Tehát egyszerűen tudom, hogy van olyan része ennek az egész játéknak, amire egyszerűen nincs hatásom. Tehát, hogy én ettől félek.
Szerintem meg
kontrol.
Mindenre van hatásunk, pont ez a lényeg. Ezeket a hatásokat kell megtanulnunk, ugye kezelni, aminek az első lépése persze az, hogy ismerjem saját magam.
Tehát ismerjem magam, aztán ismerjem az anyagot, és majd csak utána jönnek ezek a dolgok. Csak most elgondolkoztam azon, hogy ugye a másik opcióra mondta azt, hogy az ember esetleg oda tud menni korábban, még nincs ott a tanár se, bár az képes ott lenni sokkal korábban. Szóval, hogy üres a terem, bemegyünk, hogy ismerkedjünk az egész. És például a tanár, amikor bemegyek, azt mondja, hogy jaj, de billeg a székem, és kicseréli egy másikra, és mit tudom, én 2 méterrel arrébb ül. De nyilván ettől nem felejtem el a dolgot, vagy nem tudom.
De nincsen ezzel baj. Tehát nincsen
vagy ha engem máshová ültet le, mint ahogy én úgy nagyjából akaratom ellenére elképzeltem. Tehát, hogyha valakit ez tántorít el, akkor valószínűleg olyan lelki állapotban van, hogy a legkisebb dolog is el fogja tántorítani, mert éppen nem tud fókuszálni, amiről ugye eddig beszéltünk. De hogy azon gondolkoztam, hogy például lehet, hogy a túlzott empátia sem nagy segítség. Tehát, hogy mint amikor az ember bemegy a fogorvosi rendelőbe, és megérzi a fogorvosi rendelő szagát. Látja az ott ülő 10 embernek esetleg mondjuk a nem túl magabiztos arckifejezés. Szóval amikor vizsgára várakoztunk még ugye az egyetemen, és a folyosó tele volt az évfolyammal, és próbáltuk nem egymást hergelni, meg ez a neved már elő, ha eddig nem tanultál, akkor már úgysem tudod, ami igaz is, és ezzel meg is nyugtattuk magunkat, és elpakoltunk minden, de közben mégsem tudtunk felhőtlenül beszélgetni az előző esti filmről. Tehát egymásban generáltuk azért ezt az érzést, akarva, akaratlanul. Tehát mire hiába ismerkedtem meg előtte az egész teremmel, ha én bementem, akkor az fix, hogy már az összes többi embernek a stresszét magammal vittem.
Hát ez így van. Tehát, hogyha megérkezünk a vizsga helyszínére, akkor mi szokott lenni általában a csoporttársaim első kérdése? Tanultál? És mi erre a válasz? Nem tanultam semmit, úristen, nem tudok semmit. Pedig, hogyha belegondolunk, hogy tényleg nem tanultál, ó, te szegény, akkor mit keresel itt? úgy egyáltalán. Tehát akkor miben bíz? Ja, hogy valójában tanultál, csak most arra vársz, hogy valaki megsajnáljon, és azt mondja neked, hogy jaj, te szegény, majd én levizsgázom helyetted. De hát ilyen nincsen. Tehát például ez is nagyon fontos. A saját szavaink, a saját gondolataink, amiben nagyon-nagyon csúnyán bele tudjuk húzni magunkat egy vizsgaszituációba. Én emlékszem, hogy egyszer egy főiskolán, az első főiskola, amire jártam, ott volt egy kolléganőm, aki egy nagyon kedves, egyébként nagyon okos nő volt, és nagyon szorgalmas volt, és nagyon jól tanult, de mégsem sikerültek a vizsgái. És akkor még ugyan nem foglalkoztam tanulásmódszertannal, de most így utólag visszagondolva tudom, hogy mi ennek az oka. Hát az, hogy mindig halálba stresszelte magát, és egy kicsit mindig az volt az érzésem, hogy ő a megmentőjére vár, és akkor ott persze mindenkire átragadt az ő idegessége, éppen ezért mindenki próbálta kerülni, ami meg ugye persze olaj volt a tűzre, hogy engem senki nem szeret, és úristen, de izgulok. És ez addig beszélt erről, amíg tényleg úgy felstresszelte magát, hogy amikor bement a vizsgára, akkor egy bukkot nem tudott mondani. Éppen ezért érdemes ezeket a folyamatokat megismerni magam, hogy én hajlamos vagyok arra, hogy a saját gondolataimmal úgy főstresszeljem magam, hogy azt sem tudom, hogy hány éves vagyok, akkor pontosan ezt kell kezelni, és akkor ezt kell elkerülni. Ezért is rendkívül fontos az önismeret.
Mondta azt, hogy ha úgy megyünk be a terembe, hogy elnézést, hogy egyet a levegőt veszek, és elvesztettem a testvéreimet, kis sündisznó vagyok, hogy az addig egyébként tud működni, amíg el akarom nyerni a szimpátiáját a vizsgáztatónak, hogy hát igen, a szomorú kiskutya tekintettel, de hogy utána viszont, ha már nem tudok mondani semmit, akkor ő nem tud engem a ketteshez hozzásegíteni, bármennyire is szimpatikus vagyok neki.
Jó, hát ezek egyedi technikák, tehát én 182 cm magas vagyok, férfi ember, tehát én fölveszem az ártatlan kiskutya pillantást, nem biztos, hogy megesik a szíve a szoktatónak ezen, de továbbra is én azt gondolom, hogy egy vizsgaszituációban a magabiztos tudás a lényeg, és hogyha egy picit túlnézünk magán a vizsgaszituáción, és akkor arról meg még nem is beszéltünk, hogy tulajdonképpen minek tanulunk? Hát azért tanulunk, nem azért, hogy vizsgázzunk belőle, hanem hogy alkalmazható tudásunk legyen. Ma azzal kezdjük, hogy gyerekek, minden tanulási folyamat azzal kezdődik, hogy tűzzünk ki egy célt. És hogy mi a célod azzal, hogy te sajátítod ezt az anyagot? Mert ugye nem az a célod vele, hogy levizsgázzak, hanem egy alkalmazható tudást szerezzek, amivel le tudok vizsgázni amúgy parádésan. Mert akkor túlmutat tulajdonképpen a vizsga, mint szituáción az én célkitűzésem, és lesz egy magabiztos tudásom. Tehát magyarul nem azért megyek vizsgázni, mert itt a mennyország, és ezt fogom most itt elérni, hanem a mennyország az már megvan egyébként a magabiztos tudásommal, most csak dumcsizunk egy kicsit a tanárral az én magabiztos tudásomról. Tehát, hogy ez már eleve egy egészen más hozzáállás szerintem minden tanuló részéről. Hát arról nem is beszélve, hogy egy olyan tudásról beszélünk, vagy egy olyan tantárgyról beszélünk, amit egyébként az a szakmám, tehát azt szeretném csinálni egész életemben. Hát nem az lenne a legfontosabb, hogy és akkor abból szerezzek egy olyan magabiztos tudást, amivel én a szakmámat tudom művelni, az életemet szolgálni, mások életét szolgálni, stb. Tehát szerintem nagyon ráfókuszálunk sokszor a vizsga problematikájára, de hát nem a vizsga miatt tanulunk, hanem majdnem azt mondtam, amit a szüleim is mondtak gyerekkoromban, hogy az életnek tanulunk. Ezt már akkor se szerettem, most sem szeretem. Tehát a saját tudásunk érdekében tanulunk, és nem azért, hogy a vizsgán majd ilyen vagy olyan osztályzatot kapjunk rá.
És ha rossz az osztályzat, akkor a klasszikus szülői válasz, mi szerint a mindenkinek rossz lett, ne gyere nekem a többiekkel, mert a többiek engem nem érdekelnek.
Hát, hogy azért... Oké, de ez meg a másik, hogy ezt is szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy nézd, azt, hogy ha te becsületesen fölkészültél, és van magabiztos tudásod, és mindent tudsz, az onnantól kezdve az, hogy hányas osztályzatot fog adni neked a tanár, az már igazából egy kicsit ilyen szubjektív megítélés kérdése is, mert tulajdonképpen, tehát ugye én magam is egyetemi oktató vagyok, rengeteget vizsgáztatok, és életemben nyilván lényegesen többet vizsgáztattam, mint amennyit vizsgáztam, és pontosan tudom, hogy egy idő múlva a tanár tulajdonképpen úgy adja az osztályzatot, hogy ott már magát a szituációt tudja értékelni. Tehát az, hogy ott abban a pillanatban, amikor a hallgató az alatt a 10 perc alatt előadta a tudását, akkor hogyan muzsikált abban a 10 percben, de valójában sajnos nincs is idő rá, hogy én felderítsem, hogy mi a valódi tudása. Tehát innentől kezdve, hogyha én nekem megvan a tudásom, és magabiztos tudással megyek el a vizsgára, és azt mondom magamnak reggel az elindulás előtt a tükörbe, hogy tulajdonképpen mindent tudok, és mindent értek ebből az anyagból, akkor onnantól kezdve tök mindegy, hogy hányas osztályzatot fogok kapni. Na most, ha ezt a gondolatot magamévá teszem, akkor biztos, hogy a lehető legjobb osztályzatot fogok kapni, mert akkor nyugodtan, fókuszáltan fogok tudni vizsgázni.
Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
A következő adásban folytatjuk a beszélgetést Lantos Mihály tanulásmódszertani szakértővel, például az elrontott vizsga hatásáról, vagy arról, hogy létezik-e felesleges tudás. De megvizsgáljuk azt is, hogy a színek és ábrák milyen feladatot látnak el a reklámiparban, vagy éppen a divatban. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket is találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.